Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Somodi Evelin.
Film.
Matt Damon és Robert Downey Jr. is szerepel az Oppenheimer filmben. Christopher Nolan rendezésében készülő életrajzi filmben az atombomba egyik atyának tartott Robert Oppenheimerről forgatnak. A Variety.com cikke szerint a rendező sztár szereposztással készíti a produkciót. A főszerepet az ír színész Cillian Murphy kapta, Oppenheimer feleségét pedig Emily Blunt játsza. Azt egyelőre nem tudni, hogy Matt Damon és Robert Downey Jr. milyen szerepeket kaptak, a forgatókönyv részleteit sem osztották meg a nyilvánossággal, de Nolan valószínűleg arra koncentrál majd, hogyan folyt a nukleáris fegyver kifejlesztése a Manhattan terv tudósaival. Ezt támasztja alá, hogy a 100 millió dolláros költségvetésű filmet forgalmazó Universal Pictures epikus thrillerként festette le a produkciót. Találgatások szerint azt a paradoxont vizsgálja a film, miszerint Oppenheimernek kockáztatnia kellett, hogy elpusztítja a világot azért, hogy megmenthesse.
Koncert.
Ma este a Műpa színpadára a Mörk zenekar lép, és mutatják be legújabb lemezüket. Azonban nem csupán a legújabb dalaikat hozzák el a közönségnek, egyszeri kísérletezés részeseivé válhatnak a ma jelenlévők. A zenekar frontemberével, Zentai Márkkal beszélgettem a ma esti koncertről és a megjelenő friss lemezről.
Ma este Mörk a Műpában Indie Golden Hour címmel mutatjátok be előzetesen újonnan megjelenő albumotokat. Teljes egészében még nem is hallhatta a közönség, ahogy néztem, kifejezetten ügyeltetek rá, hogy ne egyszerre zúduljon ez a sok dal a közönségre, de úgy látszik, hogy ma végre megtörik a jég. Mi várható ma este?
Ó, hát nagyon-nagyon izgatottan várjuk már hónapok óta, igen, hogy egyben megmutathassuk a nagy érdeműnek és a kedves barátainknak az új dalokat. Ami várható, hogy még az új dalokat is azért kicsit megcsavargatjuk, tehát hogy mi bizonyos dalokat játszogattunk így a szezon alatt, van két dal, amit még soha nem játszottunk közönség előtt, és vannak ilyen összekötő számok, intrók, outrók is a lemezen, és azokat így kibontjuk így élőben. Szóval ilyen szempontból is izgi lesz, tehát nem csak úgy eljátszuk az új számokat, hanem mindenféle izgalmasságok történnek, és velünk lesz Sárkány Berti, a Mary Popkinsból, meg a Margaret Islandből ütő hangszeres, és ő fogja kiegészíteni a mi hangzásvilágunkat. A lemezen is rengeteg percussion hangszer hallható, és ő fog ezeket élőben csinálni, és nagyon-nagyon-nagyon jó.
Akkor nem lövitek el teljesen az új lemezt. Mennyire sikerül megértenünk majd így a lemeznek az üzenetét, vagy a főbb érzelmeit?
Bízom benne, hogy ez át fog menni. Ugyanakkor fogunk nyilván régebbi számokat is játszani, ilyen kicsit ilyen, ami szerintünk a best of, mörkügyileg, és ami ehhez az anyaghoz, az új anyaghoz közelebb áll. Szóval lesz egy ilyen egy elég hosszú etap, ami improvizatívabb, de az egy régebbi számokból áll össze. Hát ez majd kiderül, mi mindent megteszünk, tehát itt felvezetjük a dalokat, és kibontjuk őket jobban, mint a lemezen, mert nyilván erre élőben van mindig tér. Szóval csak bízni tudunk abban, hogy ez átjön.
És van egy új számotok, ugye, aminek nemrég volt a klip premierje, Baby címmel, igen, ami egy jazz trombitással egészült ki, bár ugye rátok úgy tudom, eléggé jellemző, hogy mindig valamilyen izgalmas kísérlettel jelentkeztek, és stílusok határait így kicsit feszegetitek. Mit kell tudnunk abszolút a Babyről? Gondolom ezt is játszátok majd.
Így van, játszani fogjuk a Babyt, bár Takuya Kuroda nem lesz velünk, félig Amerikában, félig pedig Japánban él. Igazából egy világhírű jazz trombitás, és óriási megtiszteltetés volt, hogy ő elfogadta a meghívásunkat, és nagyon jó dolgokat is fújt fel. Lényegében végigjátszotta az egész számot, és aztán mi szemezgethetünk, hogy mit tudunk, szeretnénk használni, szóval nagyon-nagyon jó fej is volt, és egyszerűen csak nagyon izgi, mert ezt a számot például még soha nem játszottuk élőben, szóval nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy fog megszólalni, és az emberek hogy fogják ezt befogadni.
Azért voltak már itt borongósabb dalaitok az elmúlt években, meg ilyen kicsit ilyen fesztelenebb vonal is megjelent. Most a Baby meg ugye egy ilyen szerelmesebb dal. Ez jellemzi az egész albumot? Eljött végre a boldogság időszaka, vagy ne rohanjak ennyire előre?
Talán ez most a legkiegyensúlyozottabb, vagy ilyen legérettebb eddig, nyilván. Valahol az ember igyekszik, meg próbál tanulni a tapasztalataiból. De itt valami szerintem összeállt, meg szóval is arra törekedtünk, hogy legyen egyfajta egységesség, tehát ne csináljunk óriási végleteket. szerettünk volna inkább egy ilyen átívelő hangulatot létrehozni. Vannak benne feszellemebb dolgok, nem tudom, az ilyen melankolikus gondolatok azok mindig benne vannak, meg azért törekszünk a mélységekre. Szóval én ezt nem tudom megmondani sajnos. Mindenkinek el kell dönteni, aki meghallgatja.
Meg el kell menniük a koncertre, gondolom.
Hát, igen, de sajnos már jegyeket nem nagyon lehet. Nem lehet vásárolni rá, de ez nekünk nagyon jó hír.
Hát akkor kellemes kísérletezgetést kívánok ma estére, és hát akkor aki lemaradt, az várja a következő albumot, legalábbis
hát
a legújabbat.
A következő albumot nem kell megvárni, de január 8-án fogunk azt hiszem fellépni, és nyilván mindenféle felületeken és oldalainkon lehet követni, hogy mikre készülünk.
Hajrá akkor, köszönöm szépen a beszélgetést!
Aukció.
Napóleon első feleségének 2 tiaráját árverezik el Londonban. A Josephine Bonaparte-nak tulajdonított tiarák 1,5 évszázadon át voltak magánkézben. A várakozások szerint az 1808 körül készült 2 ékszer együtt úgy 500 000 fontért, azaz 204 millió forintért kelhet el a Sotheby's aukciós ház árverésén. A tiarákat a genfi Mandarin Oriental szállodában állítják ki november 9-éig. Az ékszereket eredeti párizsi bőrdobozaikban kínálják majd eladásra, az árverést december 7-én tartják Londonban. Az egyik tiara aranyból készült kék lakkozott díszítésekkel rendelkezik, és portrék is láthatók rajta. A fejék mellé ékszerszettet is kínálnak hozzáillő fülbevalóval, övdisszel és fésűvel. A másik szintén aranytiarán Zeus, Dionysos, Medúza, Pán és Gaia görög istenek és mitológiai alakok vésett portréi szerepelnek. Mindkét tiara egy-egy 19. századi ékszerkészlet része, melyeket a Napóleon uralkodása alatt virágzó neoklasszikus dizájn jellemez. A Sotheby's szerint az uralkodó a forradalom zavargásai után tudatosan idézte fel az ókori római hagyományokat, stílust és dizájnt, hogy uralmát egy ősi vérvonal uralkodásához hasonlítsa.
Aukció.
Elárverezik Marie Antoine egy gyémánt karkötőit. Az utolsó francia királyné 2 gyémánt karkötőjét kínálja eladásra a Christie's aukciós ház. A Mária Antónia karkötői felirattal ellátott kék bársony dobozban eladásra kínált karkötők 3-3 sor gyémántból, összesen 112 darabból és egy nagy csatból állnak. Az ékszerek a Christie's közlése szerint jelenleg egy európai királyi család tulajdonában vannak. A november 9-i árverésen az előzetes becslések szerint 2-4 millió dollárt is megérhetnek. Marie Antoinette volt az utolsó francia királyné a forradalom előtt. 1793-ban 37 évesen fejezték le, néhány hónappal férje után. Az osztrák születésű királynét árulással vádolták és szemére vetették kicsapongó életmódját is.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Itália gyors és lassú, édes és keserű, különleges és hétköznapi egyszerre. Jovai Helén szórakoztatóan és szemléletesen a családja életéből vett példákkal mutatja meg ezt a kettősséget, ahogyan azt is, miként vezetett az útja Olaszországig, ahol már 10 esztendeje él, olasz férjével és kislányukkal. Helén blogját sokan ismerik, azok, akik ugyanúgy rajonganak Olaszországért, mint ő, és most már itt a könyv is, Hogyan lettem olasz mamma. Erről beszélgetünk.
Az első konkrét élmény az az, hogy nagyjából 10-11 éves vagyok, és boldog kis néptáncos kislány vagyok Szegeden, és egy nemzetközi néptáncfesztivál alkalmával a csoportommal elutazunk Olaszországba. Csereút jelleggel működött a dolog, tehát családoknál laktunk. Hát ez mikor volt? 90-es évek eleje. Legalábbis ugye tengerparton voltunk, szerintem az volt az első alkalom, hogy én tengert láttam, úgyhogy onnantól kezdve én teljesen elvesztem, és akkor már minden, ami olasz volt, az nekem így a szívem csücske, és akkor ehhez mérten választottam a gimnáziumot is, mert ugye olyan gimnáziumba akartam menni, ahol lehetett olaszul tanulni, és akkor onnantól kezdve meg már nem volt megállás. Tanultam, beszéltem, olasz barátaim lettek, ösztöndíja voltam egy évig egyetem alatt szintén Olaszországban, úgyhogy onnantól kezdve aztán már a magyarországi mindennapjaimnak is része volt. az olasz kultúra, meg a nyelv.
Te tudtad, milyen életmódot szeretnél élni? Hogy egy pezsgő, társasági élet, jó munka, amit élvezni tudsz, de hogy nem volt benne a pakliban az, hogy külföldön élj.
Főleg azért, mert hogy a szüleim azok két lábbal a földön járnak. Én például nagyon szerettem volna bölcsészkarra menni, természetesen olasz szakra, olasz angol, és akkor ők egyből lekeverték ezt, hogy ugyan már hát a nyelv az nem cél, hanem eszköz, te még attól függetlenül tudsz olaszul, vagy nyelveket tanulni. Legyen egy rendes szakma a kezedben, emiatt mentem jogi egyetemre, ami megválasztó, hogy egy olyan diplomát ad a kezedbe, amivel külföldön nem nagyon tudsz mihez kezdeni, tehát onnantól kezdve már nem gondoltam arra, hogy nekem külföldön kellene élnem, és Magyarországon is mindig megtaláltam a helyemet, nem mindig volt normális munkahelyem, ahova jó kedvel mentem be, tehát hogy itt abszolút nem volt tervben, hogy kiköltözök. Aztán persze a sors mindent felülír.
Mondták is neked, hogy lehet, hogy egy olasz mamma leszel, ami ellen tiltakoztál is, mert nyilván volt a fejedben egy kép erről.
Ezt egy volt kollégám szajkozta állandóan nekem, de akkor már én ismertem a férjemet, tehát akkor már együtt voltunk. Csak még a barátom volt, és ugye a mi kapcsolatunk az úgy indult, hogy ő Magyarországon élt. Tehát nem erre szerződtem én, hogy majd mi külföldre fogunk költözni, hanem hogy egy olasz barátom van Magyarországon, akivel ott élünk. És akkor emiatt mondták, hát, hogy nem belőle egy olasz mamma lesz, meg így olasz mamma, meg úgy olasz mamma. Én nem akartam Olaszországba jönni eleve. Tehát én gondoltam, hogy majd én egy magyar mamma leszek, magyar anyuka leszek otthon. Aztán persze nem így alakult. Jó volt a könyvnek nyilván az a cím, hogy lettem olasz mamma, de azért nem vagyok egy klasszikus olasz mamma, tehát nem kell engem úgy elképzelni, hogy rekiállok tésztát gyúrni, hogy mondjak valami közhelyet. Szerintem ez az olasz mamma kép, ami egy matróna tulajdonképpen, akinek az a feladata, hogy összetartsa a családot, és van egy csomó gyereke, aztán ugye már nagymama lett belőle, és van egy csomó unokája. Hát ez az olasz mamma kép, ez szerintem mondjuk a anyósom még generációjával nagyjából kihalt. Nyilván ők még igennek, csak utána már más státuszba kerültek Olaszországban a nők.
Egyébként ez a tésztagyúrás, meg az étkezések megszervezése, kitalálása és lebonyolítása, az evés maga, olyan, mintha egy keretet adna a családokban.
Az étkezés Olaszországban, ez rettenetesen fontos. Semmi más nem lehet annyira jó, mint az olasz konyha. Nagyon adnak arra, hogy kiváló alapanyagokból készítsenek. Lehet, hogy egy tésztaételnek mondjuk van négy alapanyag, de akkor az olyan legyen. Ami nekem nagyon furcsa volt az elején, hogy míg nálunk, ugye az ebéd a legfontosabb étkezés, legalábbis szerintem, itt a vacsora a legfontosabb, mert ugye akkor van otthon jó esetben az egész család, és meg kell adni a módját, az olasz soha nem eszik kutyafuttában, vagy nem fog egy kebabot és eszi meg menet közben a körúton, nem, le kell ülni a terített asztalhoz, vacsoránál meg főleg, együtt van a család, és akkor beszélgetünk, nem elégszünk meg, ráadásul egy fogással vacsorakor sem kell egy első, meg egy második. Szörnyű egyébként egy családanyának ez. A férjemmel elég jól beszoktuk osztani, tehát hogy egyik nap én, másik nap ő, vagy egyik héten én, másik héten ő az, aki intézi a vacsorát. És amikor én főzök, hát én nagyon szívesen kiváltanám egy ilyen egy talételel a dolgot, és a lányom az mindig mondja, hogy na hát jellemző, hogy amikor te főzöl, akkor nincs első, meg második fogás.
Ugye ő már kint született, és lényegében az, hogy ő jött, az tehet arról, hogy ti kiköltöztetek. Jól értettem a könyvedből?
Is, majd szó-szó. Mert hogy ugye férje Magyarországon élt, ott dolgozott, de aztán egy idő után neki haza kellett költözni Olaszországba a munka miatt szintén, és akkor egy ilyen távkapcsolatban éltünk, ami egy idő után nyilván padhelyzet, tehát most dönteni kell, főleg az 30-as éveidnek a küszöbén, hogy most akkor együtt maradunk, de akkor költözni kell, vagy szétmegyünk, és kész. De hát miért mennénk szét, amikor annyira halálosan szerelmesek vagyunk egymásba, tudod, és akkor nagyon nem akartam Olaszországba költözni, dolgoztam normális jó munkahelyen, anyagilag független voltam, és akkor nekem nagyon nehéz lett volna azt bevállalni, hogy én elköltözök Olaszországba, minden csapott papot így a hátam mögött hagyok, és a totális bizonytalanságba jövök ki. Tehát, hogy most én abszolút 100%-ba függjek a férjemtől, meg nem tudom, még egy mozi egyre is tőle kell ilyen zseppénzt kérnem, vagy ilyesmi. Úgyhogy akkor hát így hagytuk, hogy soroljanak bennünket az események, és akkor teherbeestem, és akkor mondtam azt, hogy hát jó, hát akkor most tulajdonképpen nekem nem kell felmondani a munkahelyemen, hát most eljövök akkor egy kicsit gyesre, 3 évre, és akkor majd kiderül, hogy tud-e működni nekünk az olaszországi életünk. Hála Istennek találtam munkát, meg abszolút sikerült beilleszkedni, elég volt erre ez az időszak.
Amikor összeköltöztetek Olaszországban, az hozhatott volna konfliktusokat?
Hú, hát az hozhatott volna, de ő nagyon türelmes volt. Én egyáltalán nem nyújtottam a legjobb formámat. Már nagyon terhes voltam, vagy éppen a gyermekágyi agyrém uralta a pszichémet. Jó pár hónap kellett ahhoz, amire én abból kijöttem.
És nyilván az, amikor munkába álltál, le is írod a könyvedben, hogy ez egy új világ kezdete volt, amikor végre dolgozhattál.
Én nagyon örülök, hogy dolgozom, azóta is egyébként ugyanazon a munkahelyen dolgozom, és fú, és túléltük a Covidot és mindent. Egy informatikai cégnél foglalkozom minőségellenőrzéssel. Ennél unalmasabb és szárazabb már nem is lehetne, úgyhogy valószínűleg ezért fektetek annyi energiát egyéb kreatív tevékenységekbe a szabadidőmben.
A Facebookon ez az Olasz Mama oldal, amit vezetsz?
Ugye az nem csak egy Facebook oldal, tehát az egy blogként született. Hát én már nem is tudom, hogy hány évvel ezelőtt, 5-6. Azt folyamatosan vezetem, és akik mondjuk olvassák a blogot, meg már elolvasták a könyvet, azt mondják, hogy nekik azt tetszik benne a legjobban, hogy nem túlszottam mézes-mázos a dolog, tehát nem csak Dolce Vita, meg nem csak Prosecco, meg nem csak tengerpart és pálmák, tehát azért itt sem minden csak az édes életről szól. Legalábbis nem arra van kihegyezve, hogy itt minden csúcs szuper.
Gyovai Helénnel beszélgettünk, hogyan lettem Olasz Mamma című könyvéről, ami az Erevan kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.